A jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Kellemes délutánt kívánok a Klubrádió hallgatóinak, illetve bármilyen napszakot, hogyha valaki a Spotify-on hallgatja vissza, vagy esetleg a YouTube-on nézi vissza a jövő hangjai adásait, mert hogy ezeken a platformokon is elérhetőek vagyunk. És jó szórakozást kívánok, és jó szórakoztatást is, mert hogy a következő szűk egy órában napjaink egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb szórakozási, szórakoztatási formájával, a videójátékokkal fogunk itt foglalkozni, és ezt járjuk körbe meghívott vendégeimmel, úgyhogy itt van a stúdióban két vérbeli gamer, vagy csak emberek, akik nagyon szeretnek videójátékozni, ezt is kitárgyaljuk majd. Itt van Barát Petra és Kovács Gyuri. Sziasztok, nagyon köszi, hogy eljöttetek.
Szia, Bence.
Hello.
Illetve itt van velem Németh Dávid, a leadgaming.com főszerkesztője is, videójátékipari, szórakoztatóipari újságíró, főszerkesztő. Hogy érdemes a te titulusodat jobban körbeírni?
Hát szerkesztőt szoktam mondani, főszerkesztőt. Annyira nem szeretem, mert inkább csapatban dolgozunk, köszöntöm én is a hallgatókat.
És akkor most rá is térünk a videójátékokra. Szórakozás, annak ugye különböző formái vannak, hogyha az ember még visszaemlékszik a gyerekkorára, vagy legalábbis az én gyerekkoromban, én még rendszeresen játszottam G.I. Joe katonákkal, és meg vannak társas játékok, de hát mégis itt most a kütyük és a villogó képernyők világába megyünk bele. Miért játszik az ember videójátékokkal? Illetve ti miért játszotok videójátékokkal? Mennyiben ad ez nektek más érzetet? Mihez tudnátok hasonlítani, amikor leültök a képernyő elé játszani?
Hát én leginkább időtöltésnek és kikapcsolódásnak használom ezeket, és azért játszok vele, hogy kicsit ne a világgal foglalkozzak, hanem egy teljesen elképzelt és kitalált világba átlépjek.
Aha.
Egyébként ehhez abszolút én is tudok kapcsolódni, hogy a videójáték, amikor egy sztori alapú videójátékkal játszom, az olyan, mintha egy könyvet élnék végig. Ugyanakkor, amikor nem sztori alapú játékkal játszom, hanem inkább ilyen társasjátékosabbra emlékeztető, ilyen karakterekkel mozgunk együtt, csapatban, akár a barátaimmal, az meg egy tök jó közösségi élmény tud adni.
Mert most egy picit így felfedeztük, hogy a videójátékokat sem lehet azt mondani, hogy na ez a játék az ilyen, hanem ennek is vannak különböző kategóriái, amik talán különböző idegpályákat, vagy különböző agyfértekeket mozgatnak meg. De Dávid, tőled még nem kérdeztem
hát
meg.
Amikor én fiatal voltam és gyerek voltam, akkor még nem is úgy hívtuk, hogy videójáték, hanem tévéjáték. Mert hogy ugye volt egy régi, ilyen fekete, sokszor még fekete-fehér nagy tévé, amire rákötöttünk valamit, amivel joystickkal, meg pisztolyra kellett a kacsákat lövöldözni, akkor azt mi tévéjátéknak hívtuk. És aztán, szóval nekem picikor, ez ilyen 7 éves koromról beszélek, tehát nekem picikoromtól benne volt az életemben a tévéjáték, és aztán amikor megjelentek, biztos sokan emlékeznek rá, voltak ezek a piacon kapható sárga kazettás történetek, amiket lehetett gyűjteni is akár, amin rajta volt ugyanaz a játék 9999-szer. Utána jött természetesen a PlayStation, úgyhogy egy pici kortól kezdve, és aztán nagyon sokáig az életem része volt. Hogy kérdésedre válaszolva, hogy miért szeret valaki videójátékokkal játszani, ezt kutatják, és ennek rengeteg oka lehet, amit te is mondtál, a menekülés például a valóság elől, vagy belépni tök új világokba. Azok az emberek talán nehezen képzelik el azt, akik nincsenek annyira ebben benne, de talán úgy lehet mondani, ahogy te is említetted, hogy olyan, mintha egy könyv lenne, hogy azért vannak itt is nagyon jó sztorik, nagyon jó történetek, nagyon jó világok, nagyon jó karakterek. Annyi talán az előny mondjuk a könyvekkel és a filmekkel szemben a videójátékokban, hogy interaktív tud lenni, hogy részese tudsz lenni, hogy te irányítod, és most már nagyon sok olyan videójáték van, ami kifejezetten épít arra, hogy a döntéseink határozzák meg mondjuk egy játék történetének a végkimeneteit, sőt van olyan játék, ami a kezdetektől egészen az egész történet át arra épít, hogy te hogyan döntesz bizonyos helyzetekben, és az határozza meg, hogy hova halad a játék.
Az is nagyon érdekes, amit most mondtál, Dávid, hogy menekülés egy másik világba, vagy belépni egy másik világba, mert ez, ha bár ugyanarról a jelenségről beszélünk, vagy ugyanarról az érzésről beszélünk, az egyik, mint hogy egy picit pejoratívabb lenne, tehát hogyha elmenekülök egy másik világba, akkor van honnan menekülni, és nem tudom, talán egy ilyen aggódó szülő egyből fel is emeli a szemöldökét, hogy jaj, miért akar az én gyerekem át menekülni egy másik világba, de belépni a másik világba, felfedezni, az pedig nem jelenti azt, hogy valami rosszból, vagy valami kellemetlen helyről menekülnénk el, úgyhogy majd ezeket is később körbejárhatjuk, de picit megihletett Dávid eredet története, hogy ő 7-8 éves korától kezdve már a tévéjátékokkal játszott, és azóta benne maradt, majd szépen lassan azért nő fel Dávid, viccelek, bocsánat, hogy nektek vissza tudtok még emlékezni? Szintén ilyen gyerekkorból hozott hobbi, vagy esetleg ilyen fiatal felnőttként rácsavarodás erre a világra? Gyuri?
Hát én még kiskoromban, amikor faterom megvette az első PS3-ast, akkor kezdtünk el így játszogatni.
Közösen? Tehát az egy ilyen közösen
igen.
Apa-fia időtöltés volt.
Volt egy ilyen rallis játékunk, azt nagyon imádtam, meg vett még egy Call of Duty-t, egy lövöldözőset. Ja. Azzal nem játszott, mert rájött, hogy ő pacifista, és az neki nem kell.
A borítója nem volt elég árulkodó annak a játéknak, hogy ebben igen, a lövöldözés lesz.
Aztán azt végül így félrerakta, és amikor kicsit idősebb lettem, 8-9 éves, akkor így megtaláltam, és nagyon azzal akartam játszani, akkor én elkezdem gyilkolni az emberek. Nem így álltam neki, hanem azt is ki akartam próbálni, és akkor engedte meg. Aztán valahogyan beléptem abba a világba, hogy nem csak sztori játékokkal vagy szimulátorokkal játszom, hanem elkezdtem lövöldözős játékokkal és olyanokkal, ahol együtt tudok játszani másokkal, nagyon sok embert ismertem, meg aztán így egyszer csak az lett, hogy hazamegyek, és ez a kikapcsolódásom, és nagyon sok barátom van online.
Igen, ez tök fontos, amit mondasz, hogy kikapcsolódásként, mert azért szeretném oszlatni ezt a tévhitet, hogy itt olyan emberekkel beszélgetek, akiknek nincsen más érdeklődési körének munkája, mint azzal, hogy játszanak, tehát hogy itt ez egyfajta hobbi, és ti is emellett dolgoztok, van más kedvelt időtöltésetek is, csak most éppen a videójátékozásra, a gémelésre fektetjük a hangsúlyt. Petra?
Igen, nekem olyan szinten van más hobbim is, hogy csak 2020-ban a Covid alatt kezdtem el játszani.
Ez egy jó belépő volt ezekbe a világokban, meg ebbe a körbe.
Igen, hát úgy indult, hogy először online társasoztunk, és aztán így a csapat fele egyszer csak felejt, hogy na jó, akkor ők most mennek és játszanak a League of Legends nevű játékkal, én meg akkor még így azt se tudtam, hogy mi ez, vagy hogy működik, és akkor így, hát így egyszer hívtak magukkal, és letöltöttem, kipróbáltam, és azóta így szívesen játszom velük, hogyha mennek. De abszolút én is azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges, és nem ez az alapbeállítás, hogyha egyedül vagyok otthon, hanem olvasok, vagy bármi.
Szerintem, amit most Gyurka felhozott, a lövöldözős játékok, sok embernek ugrik be az a kép, akik mondjuk nincsenek teljesen otthon ebben a világban, hogy na, a videójáték az biztos, hogy valami lövöldöző és agresszív, és nem tudom, nagy robbanások és katonai hadműveletek. De ennél azért nyilván jóval árnyaltabb, meg jóval rétegezettebb is ez a világ. Én gondoltam most egy ilyen kis mini játékra, hogyha van kedvetek, vagy nem is biztos, hogy mini játéknak érdemes ezt nevezni, inkább játékosan tennék fel nektek egy kérdést, hogy választhatok létszik most fejben egy olyan játékot, amit nagyon szerettek, és nem tudom, akár most játszotok vele, vagy akár az egyik kedvencetek, és egy pár mondatban mutassátok be ezt egy olyan embernek, aki nem, hogy életében nem látott videójátékot, vagy nem játszott videójátékkal, de még nem is látott. Tehát, hogy tudnátok ezt leírni és bemutatni, nem tudom, legyen egy itt földön kívüli, aki idejön, és az ő kultúrájukban nem létezik sem a videójáték, sem pedig konkrétan az a játék, amit majd ti most bemutattok. Van ehhez kedvetek? Dávid, már nagyon mosolyogsz, te tudod is a játékodat?
Ne, én azon gondolkodtam, hogy melyik játékról beszélt.
Túl annyira sok van.
Igen.
Egy kedvenc, de bárki kezdheti, akinek
én
esetleg.
Én nagyon, nagyon szeretem a zombis témát, tudom, ez furcsa, úgyhogy a zombis játékokat nagyon szeretem. Én nekem a The Last of Us című játék mind a két része rendkívüli módon hatott rám, én nagyon szerettem. Ez egy olyan posztapokaliptikus világban játszódik, amikor egy furcsa gomba fertőzi meg az embereket, és hát ebben a világban kell túlélni. Talán valaki onnan ismeri, hogy az HBO már forgatott ebből egy sorozatot.
Ez is egy érdekes téma lehetne, hogy a játékipar és a filmipar, sorozatipar összefonódásaiból milyen projektek tudnak létrejönni.
Nekem a kedvenc és az az abszolút kedvenc játékom, ez egy PSS játék, az It Takes Two, és ennek az a játéknak a története, hogy egy szülő páros, szóval egy apuka és egy anyuka, ők megsiratják a gyereküket azzal, hogy el akarnak válni, és aztán, amikor a kislány így elvonul sírni, akkor összezsugorodnak, és a kislány által készített kis bábukká változnak. És arról szól a történet, hogy ilyen kis puzzle-öket kell megoldani a világon végigmenve, a kislánynak a képzeletbeli világán végigmenve, illetve így a háztartási cikkeken keresztül. És hát van benne némi harc, mert például harcolni kell a porszívóval, meg ilyesmi, de hogy az egész ilyen irgalmatlanul aranyos, és nagyon-nagyon kedves a története is, hogy hogyan találnak vissza a szerelemhez azok, akik már egy kicsit elhidegültebb házasságban élnek, és szóval irgalmatlan aranyos.
És ez egy alapvető, igen?
De az fontos ezzel a játék a kapcsolatban, hogy ez egy kooperatív játék.
Igen,
tehát,
igen,
ez
ketten.
A férfit és a lányt két különböző játékos játsza, és együtt kell dolgozni azon, hogy túljussanak ezen a történeten. Azt hadd kérdezem meg, hogy neked mennyire sikerült minden ugrás? Rengeteg mém van arról, hogy a fiúk, ugye, akik már van tapasztalatuk a videójátékokban, nagyon gyorsan átugranak egy-egy akadályon, mert ezért kell ugrálgatni a játékba, és rengeteg olyan videó és mém van, amikor a nem gamer hölgy pedig próbál átjutni, és a fiú így várja, hogy már a túloldalon, hogy mikor sikerül átugrani egy-egy akadályt.
Igen, ez egy vicces sztereotípia, de amúgy nálunk én voltam az ügyesebb.
Hoppá! Na, jó, hát beszélünk akkor még akkor példa. A videójátékos szexizmusról is, és köszönjük szépen Petra, hogy videójátékos feministaként kiálltál most a ugrásokkal kapcsolatban a női játékosok jogaiért. Gyuri?
Hát nekem most így először a Subnautica jutott eszembe, egy víz alatt történő játékról van igazából szó, nagyon minimális az, hogyha szárazföldön vagyunk, és arról szól, hogy lezuhantunk egy hajóval egy ismeretlen bolygón, és túl kell élni, illetve ki kell onnan szabadulni, mivel karantén alatt van ez a bolygó, és bármi, ami megközelíti a bolygót, azt lelövik, és ez történt a mi hajónkkal is. És meg kell találni a vírusra az ellenszert, közben bázisokat építeni, illetve különböző járműveket, tengeralattjárókat, és így kell felfedezni egy óriási világot.
Merőben eltér egymástól az a három játék, illetve azoknak a játékoknak a világa, amit most így bedobtatok. Nagyon szépen köszi, hogy velem tartottatok ebben a kis, nem tudom, játékban, vagy játékos feladatban, és gondolom, hogy ezeken a játékokon túl azért még vannak szíveteknek kedves játékok is, úgyhogy nem feltétlenül az alapján, amit most mondtatok, de szerintetek valamilyen szinten így elárul valamit az ember, vagy a játékos személyiségéről, hogy milyen játékokkal játszik, vagy éppen fordítva, hogy különböző játéktípusok vannak, amik egyik fajta játékos típusnak inkább illenek?
Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy nem, mert ha csak a saját prioritás listámat nézem, hogy én mikkel játszom és mikkel szeretek, én ugyanúgy szeretek zombikat gyilkolni, mint együtt a párommal puzzle-öket megoldani, és vagy kis fonalfigurákként ugrálni végig ilyen dimbes-dombos hegyeken, szóval nem.
Én is azt támogatom, hogy nem árul el semmit, mert van olyan, hogy hazamegyek, és úgy vagyok vele, hogy hát akkor most inkább elkezdenék hentelni mondjuk a zombikat, vagy éppenséggel a gép által irányított figurákat, és akkor csak elkezdek gyilkolni, vagy hogyha mondjuk több energiám van, és kihívást szeretnék, akkor valami olyannal játszok, ami kompetitív, és mondjuk leülök néhány haverral játszani, közben elbeszélgetünk, de van olyan is, amikor csak teljesen ki akarok kapcsolódni, már ideges vagyok, és le akarok nyugodni, akkor mondjuk elkezdek farming szimulátorozni, ami...
És takarítod be a lucernát egy virtuális traktorra.
És két órán keresztül éppenséggel aratok, vagy nem tudom, éppen vetek, és az teljesen jól megteszi nekem, hogy lenyugodjak, és kikapcsolódjak.
Jó, de ízlésről lehet beszélni, nem? Tehát, hogy nem tudom, én nem szeretem mondjuk a lövöldözős játékokat, vagy hú, én nagyon odáig vagyok a sportszimulátor játékokért. Tehát ilyenek azért tudnak
persze,
létezni.
De ahogy Gyuri mondta, valóban ez inkább ilyen hangulat függ, uh-huh. hogy az embernek mihez van kedve. Nyilván vannak olyan játéktípusok, amik valakinek jobban bejönnek, és azokat keresi, vagy felfigyel rá, hogy hú, ez is olyan, mint amivel játszottam korábban, és nagyon szerettem, és esetleg ugyanolyan élményt tud adni, de nem hiszem, hogy annyira meghatározza ez a személyiséget. Vagy...
Ahogy én nézegettem a virtuális katalógusait az egyes a számítógépeknek, vagy az egyes konzoloknak, ott így nagyon könnyen megtalálhatóak azok a kategóriák, tehát hogy kategorizálni próbáljuk ezeket a játékokat, mint mondjuk a filmeknél, vagy nagyon, nagyon könnyű ilyen párhuzamokat találni. Tehát uh-huh. itt is van akciójáték, van kalandjáték, van ilyen puzzle játék, amit nem tudom, talán ilyen logikai játéknak lehetne fordítani, ami meg közel van mondjuk, nem tudom, a nyomozós filmekhez, vagy a krimi filmekhez. Így, nem tudom, rögtönözve és a teljesség igénye nélkül elsősorban fordulok hozzá, Dávid, de Petra és Gyuri, ti is egészítsétek ki a felsorolást. Milyen akár egészen elborult kategorizálásba, tipizálásba lehet sorolni a videójátékokat? Milyen kategóriák léteznek még?
Nagyjából egyébként elsoroltad.
Akkor ezt ügyesen válaszolom meg a saját kérdésemet.
Jó, bele lehet menni abba, hogy vannak szerepjátékok, RPG-k, nem tudom, olyan alműfajok, amiket mondjuk kevésbé ismernek, de...
Most például, bocsánat, csak a Gyuri, amit mondott, az a túlélő típusú játékok, tehát léteznek ezek is.
Igen, de egyébként én azt látom az utóbbi időben, hogy azok a népszerű kategóriák, amikről korábbi játékok alapján lejött, hogy esetleg sokakat érdekelnek, azokat megpróbálják vegyíteni. Tehát vannak olyan kiadók például, akik megnézik, hogy oké, most melyik műfajok a népszerűk, és akkor csinálunk egy játékot, amiben egy picit mindegyikben benne van. Uh-huh. Hogy nem tudom, akciókaland, RPG, túlélő, minden, ami persze sok is tud lenni néha, és nem feltétlenül kell a kategóriákat ilyen szinten ötvözni, de rendkívül széles a spektrum. Ráadásul most szerintem nagyon-nagyon jön föl az indie kategória, tehát olyan játékok, amik nem egy nagy kiadóhoz, nagy stúdióhoz tartoznak, hanem sőt akár egyéni kezdeményezések, olyan fejlesztések is vannak, amiket egy-egy ember kezd el otthon csinálni, vagy akár egy ember, magyar játék is rengeteg van ilyen, úgyhogy szerintem egyre szélesebb a kör, és nagyon fellendült egyébként az, hogy milyen számban jelennek meg a videójátékok. Csak egy példa, hogy a számítógépes Steam nevű platformon ott csak idén már több mint 2400 játék jelent meg.
És ember legyen a talpán, aki ezeket mind szeretné kipróbálni.
Igen. Egyébként van egy youtuber, aki kitalálta, hogy indított egy csatornát egy-két évvel ezelőtt, és az a cél, hogy minden videójátékot végigjátszon. Hát valószínűleg több száz évig fog tartani.
Igen, igen, itt még az unokáknak is hagyományozott valamilyen projektet.
Igen.
Amit már Dávid és Petra elkezdtek egy picit pedzegetni, de ha már a játéktípusokról és kategóriákról van szó, létezhet, nem tudom, külön fiús játék, meg lányos játék? Ez így szerintetek így nagyon nem éles hiszem. Elválás? Vagy ami inkább fiúkat céloz meg, akár konkrét játékkal, akár játéktípusokkal?
Hát, én tudok egyet mondani, bocsánat. És azt találtuk otthon múltkor ki, hogy sokan nem is gondolják videójátéknak, de szerintem a Sims. Mhm. Uh-huh. A Sims az, amit szerintem inkább lányok játszanak.
Sims, ami egyfajta, hát gyakorlatilag család és
életszimulátor. Vagy hát lehet, hogy csak az én saját tapasztalatom, hogy a Sims az addig működik, amíg létrejön a karakter, meg házat lehet építeni, és utána indul előről.
Én nagyon szerettem Sims-ezni, tehát ezt vállalom, hogy nekem gimisként megvolt a saját kis családom. Igen, tehát hogy ez gyakorlatilag a Sims, hogyha valaki nem ismerni, arról szól, hogy az ember csinál egy képzeletbeli családot, és utána.
De egyébként szerintem nincs, ez abszolút nincs ilyen, hogy lányos vagy fiús játék. Kivéve, hogyha kifejezetten lányoknak vagy külön fiúknak csinálnak játékokat. Tehát most mondjuk olyanokra gondolok, hogy egy Barbie játék, vagy nem tudom. Hát ott azért nyilván a célközönség az elkülönülő.
Hát én úgy gondolom, hogy nincsen így külön cél, hogy most akkor csak fiúknak, vagy csak lányoknak csináljunk. Azért van egy-két elborult videójáték, amilyen randi szimulátor. Nem is értem, hogy miért csináltak ilyeneket.
Ilyenek nagy része Japánból szokott jönni.
Igen. De visszatérve lövöldözés játékokkal is találkoztam már egy csomó lányjal, akik játszottak vele, és jó voltak benne, és nem csak azért, mert azért valaki odarakta a kontrollert a kezükbe, és akkor gyerünk játsszál, hanem azért játsszák, mert szeretik. Vagy van olyan, aki szimszezik. Én is szimszeztem régebben, mondjuk én nem nagyon értettem hozzá, csak kattintgattam össze-vissza, és próbáltam kitalálni, hogy mit kell csinálni. Viszont hát most tagja vagyok egy klánnak az egyik videójátékban, és ott is van...
Várja, mi az a klán?
Hát igazából összeülünk páran, akiket így megismertünk, és alapítunk egy, hát nem céget, de hogy társaságot, és úgy játszunk, és a nevünkbe is beleírjuk azt, hogy akkor így lehet felismerni minket, egy külön hozzácsatolással az addigi nevünkhöz. És a klán, a mostani klánban is van 2-3 lányzó per nő, mert az egyik ők azt hiszem 27.
És az már nő, tehát azt már azért húzzuk hát, meg a határokat.
Igen, de hogy már idősebb. És de olyat is ismerek, aki 46 évesen is még játszik. És nem azért játszik, mert jó, hanem azért, mert szereti csinálni, és szeret velünk játszani, meg közben beszélgetni.
Igen, itt azért könnyen el tudnak különülni egymástól az online játékok és a sztori alapú játékok, ahogy most már az adás elején volt erről szó, mert ez a klánozás, meg ahogy te is mondtad, hogy ismerősökkel összejöttök és online játszotok, ez ugye gyakorlatilag kevésbé a sztori alapú játékoknak a sajátossága tud lenni, és ezek, amik ilyen csúnyán szóval repetitív módon egyfajta, nem tudom milyen online társas játékként az embereknek, nem tudom, részt kell venniük ezekben a csatákban és küzdelmekben. A League of Legends, amit te hoztál be, hogy az volt a te úgymond videójátékos eredet történetet, Petra, az egy erre tökéletes példa. Az ugye már e-sportnak is tekinthető. Itt pont a jövő hangjaiban az egyik első adás. Az első adások egyike az az e-sporttal és a League of Legends-el is mélyrehatóan foglalkozott, úgyhogy ajánlom esetleg azt is meghallgatásra, hogyha valaki azzal szeretne közelebb kerülni, de Ha már erről beszélünk, és itt tartunk Petra, akkor amikor te egy online játszol League of Legends-el, szoktál még? Az időnként még előveszed, ugye?
Időnként.
Nagyon nem akarok ezekre a nemi szerepekre koncentrálni, csak tök jó, hogy így vagyunk itt, mert azért szerintem az is egy sztereotípia, hogy ez a videójátékos világ egy férfi uralt, vagy fiúk által dominált terület. Szoktál találkozni bármilyen olyan, nem tudom, akár negatív, vagy akár túl pozitív megkülönböztetéssel, hogyha nem tudom, lányként játszol, mert nem tudsz másként játszani. Érted most a kérdésemet talán?
Az a baj, hogy szerintem én nem vagyok olyan szinten, hogy ezekbe így belefussak. Szóval én egy baráti körben játszom, ahol hát úgy különböztetnek meg, hogyha például rankedeznek, akkor nem hívnak. És akkor ez érthető, tekintve az ki, vagy így a...
Az experience pontokat, tapasztalati pontot.
Tapasztalatomat.
Szerintem egyébként a videójátékok abszolút nem töréskortól független, és nekem az jutott eszembe, hogy ha valaki azt gondolja esetleg, hogy nem tudom, idősebbek nem játszanak, rengeteg olyan videójáték készül, mert például kifejezetten az idősebbek számára készül, sőt, vannak olyan videójátékok, amik például azt a kísérletet próbálják meg pedzegetni, hogy hogyan lehet például a demenciát kezelni egy játékkal, az emlékezést. Úgyhogy abszolút ez szerintem nemtől, kortól független.
A gazdaságra szeretjük azt mondani, főleg Magyarországon, hogy dübörög, most már lassan egy évtizede folyamatosan dübörög a gazdaság. A játékiparra, globális játékiparra ez mennyire mondható el? Vannak esetleg jobb vagy rosszabb időszakok a játékipart tekintve, a gyártókat és a kiadókat, stúdiókat tekintve, vagy ez egy gyakorlatilag konstans grafikon is mindig ugyanúgy, és az elmúlt évtizedeket tekintve?
Én szerintem az elmúlt évtizedekben óriási robbanásnak indult a videójátékipar. Globális szinten ez egy 50-200 milliárd dolláros üzletág évente. Iszonyatosan népszerű lett szerintem azok körében is, akik korábban nem játszottak. Hát ugye van egy ilyen elképzelés, hogy a videójáték az butít, az káros az egészségre, sőt erőszakossá tesz, a média szeretett sokat azzal játszani, hogyha valaki valami rosszat tett, akkor oda volt írva, hogy igen, videójátékokkal játszott. Azért most már legtöbb kutatás bebizonyította azt, hogy alapvetően a videójátékok nem tesznek erőszakossá, önmagában nem károsak, sőt a legtöbb kutatás inkább arról szól, hogy milyen előnyei vannak mondjuk a személyiségfejlődésben, a mentális egészségben, a különböző koordinációs készségekben, mozgásban, reflexek javításában milyen előnyei lehetnek a játékoknak, és rengeteg kutatás bizonyítja, hogy rengeteg előnnyel járhat a videójáték. Mi volt az eredeti kérdés?
Hogy nagyjából most milyen folyamatokat lehet a játékiparban, milyen trendek vannak.
Tehát folyamatosan fejlődött az elmúlt évtizedekben, egy iszonyatosan nagy üzletág lett, rengeteg befektető csatlakozott ehhez a világhoz, és egy picit én azt érzem, hogy most az utóbbi egy-két évben talán eljött ez a pont, amikor már inkább a pénz lett érdekes sok esetben, olyan játékok jelentek meg olyan állapotban, amivel hát sokan nem elégedettek, vagy éppen nem szeretnék már kiadni a pénzüket olyan játékokra, amikről nem tudják, hogy végeredményben milyen lesz. Uh-huh. Rengeteg olyan tapasztalat van, hogy ígértek valamit kiadók, fejlesztők, és aztán nem azt kaptuk, holott nagyon sokan odaadták érte a pénzüket. Ez picit olyan, mint hogyha valaki beígérne egy nagyon jó hiper-szuper autót, és te előre megveszed, és várod, hogy úgy, de jó, majd mész egy kört a városba, és kapsz egy dömpert. Uh-huh. És akkor nyilván ilyenkor visszakéred a pénzedet, hát van olyan, amikor visszakapod, és van olyan, amikor nem. Úgyhogy azt érzem, hogy picit elvesztették a játékosok a bizalmat a kiadókban és a fejlesztőkben, és aztán a gazdasági hatás, a Covid, a Covid egyébként egy nagy fellendülés volt, ahogy te is mondtad, nagyon sokan, akik eddig nem voltak benne ebben a világban, ugye otthon ültek, elkezdtek játszani, akkor volt egy nagy fellendülés, de pont ennek köszönhető az, hogy aztán az utóbbi időben a videójáték fejlesztés, mivel egyre több, szebb, jobb, ezért megnőtt a videójáték fejlesztés költsége, és a bevételek pedig hát nem mindig hozta vissza a befektetést egy-egy játék, aminek az a következménye, hogy ma már rengeteg, például az elmúlt egy évben szinte minden nagy kiadó és fejlesztő iszonyatos leépítéseket tartott, próbálnak költséget csökkenteni. Most például Amerikában zajlik egy sztrájk, egy színész sztrájk, azok a színészek sztrájkolnak, akik méltatlankodnak amiatt, hogy mondjuk őket mesterséges intelligenciával helyettesítik egy játékban, akár a személyüket, akár a hangjukat, úgyhogy most egyre nehezebb helyzetben vannak azok a fejlesztők is, akik mondjuk színészekkel szeretnének dolgozni. Úgyhogy én látok egyfajta, hát, hogy is mondjam, ilyen furcsa helyzetet ebben. Ettől függetlenül azért mindig egy óriási... Egyfajta forradalom lehet, igen, majd belőle, de hogy ettől függetlenül egy hatalmas iparról beszélgetünk.
Petra, Gyuri, ti mennyire követitek figyelemmel a játékokat övező híreket, akár új megjelenések kapcsán?
Na, most derül ki. Olvasnak-e magazin?
Szoktatok így, nem tudom, egy... várakozni akár heteket, illetve hónapokat, éveket, hogy na, meg fog jelenni majd egy játék a közeljövőben, és akkor hetente, havonta megnézem, hogy van-e valami újdonság a fejlesztésvel kapcsolatban?
Én egyébként direkt nem. Szóval, hogy így nem is akarok róla tudni, hogy amikor megjön, akkor viszont játszhassak vele egyből, és ne kelljen várnom rá, mert az talán a legrosszabb, vagy nekem az a legrosszabb.
Filmelőzeteseket sem szoktál nézni, ugye? Nem. Ez ugyanaz. Igen, jó, értem.
Én azért utána járok a játékoknak, azoknak is, amiket várok, hogy kijöjjenek és megjelenjenek, meg azoknak is, amivel aktívan játszok, hogy milyen frissítések jönnek hozzá, milyen új dolgok kerülnek be, vagy hogyha valamit változtatnak, azt is szeretem tudni, mert akkor ahhoz igazodom. És,
ez mit jelent, hogy ahhoz igazodsz? Ez főleg az online játékokat?
Igen, leginkább az online és kompetitív játékokat, mert hogyha valamin változtatnak, akkor nem biztos, hogy azt megéri használni már, vagy éppenséggel az, hogy sokkal erősebb lett, és jobban megéri azt használnom.
Ezt nagyjából akkor úgy érdemes elképzelni, mint hogyha évről évre mondjuk a foci szabályait megváltoztatnák, és kisebb lenne a labda, nagyobb a kapu, hát, a kapus
igen.
Csak ez, jobb lábbal érhet bele. És
ez
akkor
konkrétan erről szól, és viszont nem évről évre, hanem akár hónapról, akár hétre is változtathatják ezeket a dolgokat, és így megéri utána járni.
Ha már így egy picit ebbe az online világba mentünk bele, ez nem tud rátok, kérdezem azoktól, akik gyakran játszanak online, ilyen hatalmas nyomást helyezni esetleg, hogy folyamatosan up-to-date-nek napra késznek kell lenni ezekkel a játékokkal, és hogyha nem játszom akár egy hétig, akkor versenyhátrányba kerülök a barátaimmal, vagy riválisaimmal szemben? Petra nagyon elkezdi mosolyogni.
Hát ugye említettem, hogy nem nagyon hívnak, oka van. Nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni, mi változik. Aha. Szeretem megtapasztalni.
Értem. Hoppá, akkor te már gyengébb lehet.
Nem baj.
De akkor te ki tudod kerülni ezt a nyomást? Te tényleg a mentális egészségeddel együtt tudsz játszani.
Nekem ez egy hobbi, abszolút.
Aha, tök jó.
Hát mivel én leginkább kompetitíven játszom, ezért volt olyan, hogyha mondjuk másfél hónapig egy percet nem játszottam, mert nyár volt, és inkább elmentem röplabdázni, meg haverokkal találkozni, akkor nagyon fura volt visszaülni a gép elé, és újra játszani, mert egyszerűen olyan volt, mintha elfelejtettem volna. Jó, nyilván belejöttem újra, de azért kicsit kellett a visszaszokás, és fura volt látni, hogy igen, a többiek azok még mindig nagyon profik, azt nekem meg újra fel kell vennem a fonalat, és újra el kell kezdenem magamat tréningelni, és jobbnak lennem. De visszatértem, szóval most már a régi formámba vagyok.
Mindenkit megnyugtatunk, aki esetleg igen. Gyurival együtt szokott, vagy éppen ellene szokott játszani. Az online játékok a népszerűbbek szerintetek, vagy a sztori alapú egyszemélyes játékok?
Ez szerintem kevert, mert vannak olyanok, akik inkább sztori alapúval játszanak, és nekik azt tetszik, hogyha mondjuk egy világot építhetnek maguknak, vagy felfedezhetik azt, és vannak olyanok, akik inkább elmennek másokkal, vagy mások ellen játszani, mert nekik az kell, és találkoztam már mindenkivel, aki a két oldalt szereti, és mindkettőnek megvan a maga varázsa.
Visszatérve egy-egy korábbi kérdésedre, talán ez az, ami valamit azért elárul a személyiségről, hogy valaki kompetitívebb, nagyobb a versenyszelleme, vagy inkább nem, és tényleg erre a nyugodtabb játszásra vágyik, vagy játékra vágyik.
Igen.
Tudom, nálam ez tök fordítva van, hogy...
Mennyire?
Engem, hát, hogy nem hiszem, hogy ezen múlik, hogy ki szeret kompetitív, vagy nem kompetitív. Én is nem szerettem a single player játékokat és a kompetitívet is, de nálam például a motiváció az online világban, ami ugye Gyurinál is van, a haverokkal összejönni és egy kicsit együtt játszani. Olyanokkal, akikkel mondjuk nem találkozom csak egy évben egyszer, mert vidéken laknak, és akkor egy picit este összejövünk, és akkor nyilván valamit szeretnénk egyet játszani, hát akkor online kompetitívbe valamibe beugrunk. Ettől függetlenül mindannyian, akik benne vagyunk ebben a társaságban, szeretünk a hétköznapokban olyan játékokkal játszani, ami nem online, hanem egy egyéni.
Ez egyébként tök jogos, és én is egyetértek ezzel, hogy amikor társaságban vagyunk, akkor mi is olyan játékokat keresünk elsősorban, amit ugye lehet többen, és elsősorban ilyenek a kompetitív játékok. De hogy szerintem az árul el többet, amikor egyedül, hogy mit választ az ember. Pont.
Pont a napokban volt az egyik legnépszerűbb internetes fórumon egy kérdezfelelek posztja Magyar Péternek, és ott az egyik kérdés, amit feltettek neki, hogy szoktál-e videójátékozni, és azt írta, hogy nagy ritkán, amikor van ideje, és akkor fifázni szokott, ami, ha esetleg valaki nem tudná, a FIFA az egyik legnépszerűbb foci szimulátor játék, gyakorlatilag egy elektronikus csocsónak lehetne apostrofálni.
És ott ami is, most már EA Sports FC.
Igen, amit most már nem így hívnak hivatalosan, de a köznapi nyelven még mindig így maradt meg, és azt is gyakorlatilag szerintem az egyik legnépszerűbb online játék, és ott az ember az nem igazán a haverjaival szokott játszani, hanem szépen keres random embereket, akik valószínűleg ilyen 8-9 éves amerikai vagy indiai kisgyerekek, akik sokkal jobban.
De én például így ismerkedtem meg a gamer haverjaimmal, akikkel a mai napig együtt játszom, hogy mi egy online játékba találkoztunk.
8-9 éves amerikai indiai kisfiúk a barátaim?
Nem, a magyarok és magyar haverokkal együtt játszunk, akik például online játék felületen ismer. Mentem a Division-be, ahol ugye ott a PvP van, és vadidegenekkel találkozol.
A Division egy játék, a PvP pedig azt jelenti, hogy személy player, játszik személy
player, ellen. Így van, tehát játékos ellen, ott be vagy dobva egy területre, ahol bárkivel találkozhatsz, és én haverkodtam emberekkel, és megismerkedtünk, és ez évekkel ezelőtt volt, és azóta is együtt játszunk.
Tehát akkor mégis tud lenni egy ilyen társad, vagy ilyen szociális és társasági életet élő része ezeknek az online játékoknak, vagy igen, a videójátékoknak.
Igen, online játékokban lehet ismerkedni, jó, mondjuk általában elég gonoszak veled a csapattársaid és az ellenfelek is, de lehet találkozni jó fejekkel. És nekem van néhány olyan barátom, akit online ismertem meg, és utána való életbe is összefutottunk, mert kitalálták, hogy menjünk el egy koncertre, és mondom, miért ne? Elmentem velük koncertre, és rájöttem, hogy élőben meg még jobb velük találkozni. És más volt élőben is találkozni velük, és utána sokkal másabban álltam neki, amikor leültünk együtt játszani, végre ismertem őket személyesen, meg kiderült az egyikről, hogy amúgy ugyanabban a suliba jár, mint én, de rohadtul nem tudtuk, hogy ugyanoda járunk addig. És
igen,
utána az egyik srác elhívott a szalagavatójára, és elmentünk így a kis közösségünk az így elment a szalagavatójára. Utána pedig én is meghívtam őket a sajátomra, és tök jó volt őket ott látni egy ilyen napon, megtapasztalni velük, és ott lenni nekik.
Azért is jók ezek a sztorik, mert az is szerintem egy élő sztereotípia, hogy a gémerek, a videójátékosok azok besötétített szobában ülnek, egyedül, teljesen antiszociálisak, már picit zombik is, ahogy most Gyuri mutatta, és hogy itt azért tudnak lenni erre ellen példák is. Nyilván a sztereotípia azért tud élni, mert van valamilyen, tud lenni valamilyen szintű valóság alapja, tehát nem akarom most azt mondani, hogy nem lehet nagyon rácsavarodni és magába zárkóznia egy embernek, hogyha van otthon egy számítógépe vagy egy játékkonzola, de hogy tudnak ebből új barátságok, kapcsolatok is születni.
Az, amit mondasz, az is van, csak mondjuk megjelenés után egy hétig.
Amikor megjelenik egy játék, akkor azért ne zavarjanak, táblát ki kell tenni.
Hát vannak olyanok, akik annyira várnak valamit, hogy már most kivették a szabit. Amikor az megjelenik, akkor őket két hétig elvesztette mindenki.
Igen, ez valós dolog. Én is ismertem ilyeneket, hogy kivettek egy hét szabit, csak azért, mert éppenséggel megjelent a Diablo.
Igen, nekem is még gimnazista koromban pont akkor jött rám egy 4-5 napig tartó betegség, amikor megjelent a Grand Theft Auto 5. része, úgyhogy sajnos otthon
na,
kellett maradnom.
Mi lesz maradnom. Most a 6-nál?
Hát most már nem leszek beteg, mert most már dolgozom, és nem suliból fogok hiányozni. Meglátjuk, hogy itt sokkal könnyebb lesz szabadságot kivenni. Reméljük, pénteki napot nem fog érinteni a GTA-nak a megjelenése. Na, vissza picit a komolysághoz. Dávid, te vagy a rangidős közöttünk. Van-e valamilyen emléked, és ugye rálátsz, mint szakújságíró vagy főszerkesztő a játékiparra és a játékok fejlődésére. Lehet valamilyen fejlődési ívet leegyszerűsítve pár mondatban mondani az elmúlt éveket, évtizedeket tekintve, hogy nem tudom, mi volt a norma mondjuk a 90-es évek végén, 2000-es évek elején a videójátékokat tekintve, azoknak típusait tekintve, és hogy most nagyjából merre felé megyünk? Ilyen trendeket fel lehet rajzolni, vagy annyira nem?
Nehezet kérdezel. Én szerintem inkább mindig a technológiai fejlődés volt ebben a mérce, hogy milyen hardvereket tudnak mögé tenni, hogyan tud fejlődni a videójáték. Nagyon sok mindenben fejlődött persze a játék, főleg látványában tudott sok fejlődni. Nyilván azt lehet látni, hogy nem tudom, bizonyos évtizedekben bizonyos játéktípusok jobban mennek, most nem tudom, amikor kitalálták a nyílt világú játékokat, akkor mindenki nyílt világú játékokat kezdett el készíteni, mert az volt a trend. Most már annyira nem az a trend, most már valami, tehát persze vannak ebben mindenféle trendek. Egy időben a Souls-like és a Souls játékok azok nagyon mentek, mert most éppen a Dark Souls az nagyon népszerű lett, akkor igyekezett mindenki ilyeneket csinálni, hogy persze vannak ebben is
azok,
trendek.
Segíts egy mondatban, hogy milyenek a Souls-like
játékok. Azok nagyon nehéz játékok, amikor van egy karaktered, és végig mész mondjuk egy bizonyos fantasy középkori területen, megölve mindenféle ellenfelet, és nehogy Isten meghalsz, akkor mindegyik újraéled, és kezdheted előről a történetet. Okay. Van egy ilyen nehézség ennek a történetnek. ezt bizonyos emberek egy időben szűk kör szerette, hogy folyamatosan szivatva van a játék által, mondjuk így, de aztán amikor ugye sikerül, akkor hatalmas a sikerélmény, és erre sokan rákattantak, és ez is egyfajta ilyen játékipari trend, hogy ilyeneket kell csinálni. Ez mindig alakul, de hogy igazából sok esetben szerintem a technológiai fejlődés a mércéje ennek, hogy mikor tudnak olyan hardvert mögé tenni, mivel nagyobb, szebb, jobb, látványosabb lesz valami.
A videójátékokról beszélgetünk itt a Jövő hangjaiban. Barát Petra és Kovács Gyuri a vendégem, akik nagyon szeretnek játszani, és ezért vannak itt, hogy megosztják a tapasztalataikat, és Németh Dávid, a leadgaming.com főszerkesztője is nagyon szeret játszani, és az elmúlt percekben most éppen a videójátékok evolúcióját és a játékipar múltját és jelenét beszéltük át, és hogyha már a múltról beszélünk, nem tudom, hogy egyrészt ti vissza tudtok emlékezni még arra, hogy gyerekkorotokban milyen játékokkal játszottatok, de talán még ennél is izgalmasabb lehet az a kérdés, hogy a ti szüleiteknek milyen viszonya volt a videójátékokkal. Ugye Gyuri, te még mondtad, hogy te úgy kerültél bele a PlayStation világába, hogy egy közös apa-fia programként indultak a játékok. Aput játszott fiatal korában ő is?
Hogyha jól tudom, akkor ő is játszott még régen, meg egy ideig még gépeket is szerelt össze, hogyha jól tudom.
Mm-hmm. Ez a klasszikus Commodore 64-es időszak, amiről nekem is csak nálam idősebbek mesélnek, a
igen,
nagy öregek.
A körül, és még azt is mesélte, hogy voltak olyan játékok, amiket külön újságokból kellett megtanulni, és abból tudták meg, hogy mit kell majd következőnek csinálni, vagy hogy előre haladjon a sztori. És hogy mit.
Sőt, hát Amerikában volt egy forró drót, föl lehetett hívni, hogy ne itt hogy jutok tovább.
És hogy ő még akkor kezdett el játszani, és akkor vett magának egy PS-t, azon elkezdtünk játszani, anyám ennek nem annyira örült, meg szerintem még most se sikerült felnyitnom a szemét, hogy azért ezek nem annyira rossz dolgok. Jó, nyilván, amikor már 8 órája ott ültem a gép előtt, az tényleg nem tetszett neki, meg is tudom érteni, csak néha egy kicsit szkeptikusan állt ehhez a témához, de mostában azért már kezdi megérteni, hogy miért és hogyan miért játszunk ezekkel, és tök jó, hogy van ez a műsor, hogy egy kicsit eloszlassa a ködöt e felett, mert vannak olyanok, akik nem nagyon tudják ezeket, hogy miért játszunk.
Ugye a legenda úgy tartja, hogy az első videójáték az a Pong volt, a Phantom Fall Tennisnek lehet nevezni, de nem Fall Tennis, mert a Fall Tennis az más, de hogy igen, gyakorlatilag a TV két oldalán, két csík ment, és egy kockát próbált visszaütni ilyen óriási pixelekkel. A ti szüleiteknek ezzel kapcsolatban volt valamilyen sztoria, megélése, élménye, valami kapcsolódási pont napjaink és a régi játékok között? Petra, mint hogy picit ingattad volna a fejedet.
Hát, mert hiába gondolkozom, nem.
Nekem egy emlékem van, annyira nem, hogy ez egy nagyon határozott emlék, hogy játszom a szobámban, már nagyon-nagyon sok órája, és egyszer csak apám így benyit ilyen iszonyat lendülettel, és annyit mond, hogy a francban nem lehet ezt megunni, és kimegy, és gyakorlatilag ennyi. Nem, abszolút nem játszottak ők sosem, és a mai napig sem.
És ilyen klasszikus szülői konfliktusok, vagy esetleg partnerrel szembeni, vagy azzal kapcsolatos konfliktusok a videójátékkal kapcsolatban voltak nálatok? Nekem például tudom, hogy volt olyan időszak, amikor én otthon, nyilván még otthon laktam a szüleimmel, és akkor jöttek ilyen próbálkozások, hogy na akkor nem tudom, csak annyit játszhatok a konzolomon, annyi órát, amennyit aznap kint a szabadban töltöttem, meg hogy most már túl késő van, ne játsszál, csak még ezt a pályát hadd fejezzem be, ilyeneket éltetek meg? Ugye Petra, te 2020-ban kezdtél el játszani, akkor már azért kevésbé a kisgyerek időszakodban voltál.
Igen, de ettől függetlenül lázadt ellen a családom, szóval ez nem akadályozta meg őket. Hát nekem ugye volt a suli, és hogy azt így nagyon nehezményezték, hogy így nem fókuszálok rendesen az egyetemre, és hogy nem a tanulásba fektetem az időmet, hanem állandóan a gépen lógok, de hogy így nem, tehát hogy nem voltak rosszak a jegyeim, meg egyébként is egyetem, mi közük hozzá. Bocsánat. Szóval azért itt nálunk is volt lázadás.
Igen, de ez olyan, mintha egy ilyen állandó nem, szintén lehet, hogy sztereotípia lenne, de hogy videójáték az időpocsékolás, ne erre fecsereld az idődet, nem? Tehát én is ezeket kaptam meg, és most Gyuri, te is, mint hogy egy picit bólogattál volna.
Hát nálam is próbálkoztak ezzel, hogy akkor mondjuk rossz jelet viszek haza, akkor x napig nem játszok, hogyha még rosszabbat, akkor még több napig nem játszhatok. Aztán ez végül így kihalt ez a szabályozás, de aztán elkezdtem mesélni apámnak, hogy ezekkel a srácokkal játszottam, ilyen jól ment, olyan jól ment, vagy éppenséggel mi röhögtünk, akkor azt meghallgatta, meg kommentelt hozzá, de hogy aztán nem volt annyira lázadás ebből nálunk, hogy takarodjál ki, fiam, friss levegőre, és be se jöjj addig, amíg nem játszottál egy jót a friss levegőn. Nyilván furán néztek, amikor én bekuporodtam a kis szobámba, és elkezdtem játszani, és 4 óra múlva kimentem, csak azért, hogy bevigyek magamnak mondjuk valami csokit, vagy valami kaját, és folytattam tovább.
A nassolás, játék melletti nassolás is egy kötelező kelléke ezeknek a
játékoknak.
Igen,
de mellette meg apám is játszott egy ideig, és akartunk készülni szimulátor versenyzésre, bajnokságra, csak bejött a Covid, és ez így meghiúsult, de addig együtt szimulátoroztunk otthon, kormánnyal, székkel, nagy tévén, és készültünk a bajnokságra, csak ez meghiúsult, és még utána is azért volt, hogy leültünk ketten, amikor volt rá időnk és kedvünk, akkor leültünk, és elkezdtünk szimulátorozni, és azt néztük meg, hogy ki tud jobb kört futni a mondjuk valamelyik versenypályán.
Tök jó családi program is lehet akkor ezek szerint. Ugye Petra, te is mondtad, hogy pároddal tudtatok végigjátszani egy ráadásul 2 fős kooperatív játékot. És talán valahol így, ahogy így beszélünk róla, az a kép rajzolódik ki előttem, hogy ha egyrészt a szülő is játszott ilyen játékokkal, akkor sokkal könnyebben megértő tud lenni, és akkor itt is egy ilyen régi, klasszikus, klisé mondatot tudok most bedobni így az éterbe, hogy amit nem ismerünk, attól félünk, meg attól van egy ilyen távolságtartás, tehát hogyha a szülő azt látja, hogy a gyerek állandóan játszik, és nem tudja pontosan, hogy mivel, meg nem érti ezt az egészet, akkor könnyebb az ellenállás felé menni, és ha nem is a tiltással, de a rosszalló szavakkal viszonyulni ehhez, és hogyha pedig be van vonva valaki, akkor sokkal könnyebb egy ilyen kompromisszumos megoldást találni. Nem, feltétlenül, Petra?
Hát nekem nagyon élesen megvan az a kép, egyébként ez kb. 2 éve történt, hogy anyukámat először ültettem le, hogy na, akkor ismerd meg, hogy mivel játszom, ne legyen ekkor ellenérzésed vele szemben, és hogy az a kis fonalemberekkel ugrándozunk is hegyeken, ilyen aranyos játékot mutattam neki, és ő egy olyan, nem tudom, 15 perc után így lerakta a kontrollert, hogy ő ezt unja. És akkor megkérdeztem, hogy és akkor nem tudom, zombikat lőni inkább, de ez csak így viccből, meg így, igen, inkább. És akkor végül, hát nem jött össze, mert nehéz volt a fejkész koordinációt a játékokba így összeilleszteni, de hogy az már így inkább vitte, és hogy pont az, amitől félt, ő azt próbálta volna ki inkább szívesebben.
Na, igen, megismerni az ellenséget. Nagyon szép. Becsülöm ezt a hozzáállást.
Én abszolút megértem egyébként ezt a félelmet a szülők részéről, és szerintem az, hogy ezt hogyan érdemes kezelni, az szerintem egy külön adást megérne. Most rövid az időnk ahhoz, hogy ezt kifejtsük. Szerintem általában a kulcs az, hogy az ember tudja, hogy hol a határ, de ez egyébként mindenre igaz, ami egy picit addiktív tud lenni, hogy meg kell találni a megfelelő helyét és idejét annak, hogy az ember mikor meneküljön el egy picit, vagy menjen el egy picit a hobbiába. És bennem egyébként sosem volt az, hogy annyira feszített volna, hogy én most játszani akarok, hogy mondjuk nem tudok, vagy nem akarok másra időt szakítani. Tudni kell az embernek a határait, és igen, mindenre néha kell időt szakítani, és igen, aztán lehetnek olyan pillanatok, amikor meg ott van a megfelelő hely és idő arra, hogy játszunk.
Már csak azért is tök jó, hogy ezt most így behoztuk, mert egy létező árnyoldaláról nem beszéltünk még ennek a témának, és ez az addikció, a videójáték függőség, ez egy klinikailag igazolt jelenség, tehát mind egyébként mindenre, erre is rá tud csavarodni az ember, tehát én így a kis megengedő hozzáállásommal nem teszek túl nagy különbséget mondjuk a szerencsejáték függőség vagy a, igen, szerencsejáték függőség és a videójáték függőség között, talán ez pénzügyileg kevesebb pénzt tud felemészteni, de ez most mindegy is. És hogy ezzel is egy olyan dolog, hogyha megfelelő mederben tartja az ember, akkor talán ezzel együtt lehet érni. Petra, mint hogyha lett volna egy fejrázásod erre.
Ja, csak hogy a videójáték függőség, hogy ez kevesebb pénzt tud felemészteni.
Aha, ez sem biztos.
Igen,
teljesen jó. Ti éreztétek már úgy magatokon, hogy oké, most egy picit így nem tudom szüneteltetni kéne a játékot, vagy hogy így nagyon rácsavarodtam valamire?
Igen, ezzel találkoztam már, de általában olyan szituációban, amikor egy hosszabb és bonyolultabb sztoriról volt szó, és nagyon meg akartam tudni, hogy mi lesz a vége, de szerintem el lehet mondani mondjuk egy jó sorozatról is, mert azokat is
könyvfüggőség,
hogy nekiállok egy sorozatot nézni, és az éjjel megnézem az egészet, mert annyira érdekel a vége, és ez egy videójátékkal is ugyanúgy lehet, hogy egyszer csak ránézek az időre, és basszus, hajnali jött van.
Igen, már jön fel a nap.
Igen, vagy hogyha valamilyen célt nagyon el akarok élni, akkor nyilván belecsavarodok, és nehéz kimászni belőle, de azért jóval kezelhetőbb ez a dolog szerintem, és ugyanúgy el tudom végezni a többi teendőmet mellette.
Nézni kell az órát nagyon. Mert olyan van, hogy még ide elmegyek, még ezt megcsinálom végig, és akkor mennek az órák, hogy figyelni kell.
Igen, hogy valaki átállítja.
Én játszottam, hogy olyan játékok is léteznek már, amik bizonyos időközönként felhívják a figyelmedet arra, hogy ha-hú, most már 3 órája játszol. Szeretnél még? Főleg az ilyen időölő játékok, nem tudom, ilyen stratégiai városépítő játékok.
Ezt a tévé is szokta, hogy a tévé 5 perc múlva kikapcsol.
Nem, éppen nagy játékból, hogy nem besrakítás. Igen, ez most ne történjen meg. De hogy az árnyoldala mellett azért tudnak lenni pozitív dolgok is, amiket az ember a játékból magára tud szedni. Most azon túl, hogy jól szórakozik és időt tölt, szemkész koordinációról beszéltél, Dávid, de nem tudom, vettétek észre magatokon, hogy nem tudom, probléma megoldó készség, vagy komplexebb
kreativitás, csapatmunkát is nagyon tudnak fejleszteni a multiplayer játékok, ahol több emberrel játszunk együtt, illetve nem tudom, reflexeket is nagyon jól tudnak sokkal jobb lesz a reflexed egy idő után, hogyha elkezdesz hozzászokni a játékhoz és tréningeled magad, illetve még régebben olvastam egy cikket arról, hogy a profibb játékosoknak hasonló reflexük van, mint a vadászgéppilótáknak, ami azért nem semmi dolog. És tényleg vannak olyan játékok, amikhez kellenek ezek. De az egyik kedvencem mondjuk egy kreatívabb játékokban a probléma megoldás és az, hogy én építetek valamit. Aha. Tehát kiélhetem magamat egy sandbox játékban, egy olyan helyen, ahol bármit tudok kreálni. És ez szerintem nagyon sokat tud segíteni mondjuk egy fiatal agy fejlődésében is, hogy megtanítja mondjuk az ilyen kreatív dolgokra és probléma megoldásra, amit a jelenlegi szakmám is megkövetel.
Igen, tudnak ilyen titkos módon akár egyes játékok készségeket is fejleszteni, akkor így ez azt jelenti.
Igen. Hát olyannyira, hogy nagyon kerek volt, amit elmondtál egyébként, köszönöm szépen. Olyannyira, hogy egyébként ez még aztán tovább is mehet, hogy aztán valakinek a videójátékból kifolyólag alakul az érdeklődési köre, esetleg a szakmája, hiszen van olyan, akinél ez aztán karrierré tud változni, akár tartalomgyártók, streamerek lesznek, e-sportolók lesznek, és akár nemzetközi karriert tudnak ezzel befutni. Úgyhogy van ebben perspektíva, és van ebben irány.
Nagyon kevés időnk maradt már így az adás végére. Vártok ti még valamit? Tényleg csak egy-egy mondatban, egy következő videójátékos epizód a videójátékos karrieretekben, ami akár egy technikai újdonság, akár egy konkrét játék, nem feltétlenül a következő 1-2 évben, de ezt még jó lenne megélni a játékok témájában.
Hát most novemberben jön ki az új farming szimulátor, azt már nagyon várom.
Nem tudom, én a japános témát nagyon szeretem, jövőre, azt hiszem jövőre jön a Ghost of Yotei című játék, azt én nagyon várom.
Igen, kalandjáték. Petra, nálad?
Én az ilyen én alakítom a történetet típusú játékokban az AI-nak a megjelenését várom végtelenül.
Hát akkor szurkolok, hogy minél hamarabb ezeket a játékokat és ezeket a technológiákat a kezetekbe vegyétek. Barát Petra, Kovács Gyuri és Németh Dávid volt itt a vendégem a Jövő hangjaiban, hogy a videójátékok világát kibeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Mi köszönjük.
Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Találkozunk jövő héten, és köszönöm szépen a figyelmüket az adás elkészítésében résztvevő munkatársaim nevében is. Társszerkesztő Kerekes Bori, a technikus pedig Csorba László volt. Viszont hallásra, minden jót kívánok.
A Jövő hangjai című műsorunkat hallották.